Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
2-3 évvel nőne az átlag életkor, ha elegendő D-vitamin lenne a szervezetünkben. De még nyáron is D-vitamin hiánnyal küzdünk mi magyarok, főleg a városi emberek. Miért kell erre különösen 50 felett figyelni? Milyen ásványi anyagokat izzadunk ki, amiket pótolni kell, és hogyan? Tényleg több vitaminra van szükségünk, vagy ez csak marketing fogás, azon kevés terület egyike, ahol a középkorúakat is célcsoportnak tekintik. A tesztoszteron szint csökkenése nem az életkor szükségszerű következménye. Egy vizsgálatban férfiak hosszú távon fogytak tesztoszteronpótló kezeléstől. Javult-e az ösztrogénpótlás megítélése az elmúlt években? Hogyan mérlegeljük józanul az előnyöket és a kockázatokat? Jogos-e sokak, orvosok és laikusok aggodalma, hogy a hormonrendszer érzékeny egyensúlyába nem jó beleavatkozni? Mai vendégem dr. Lakatos Péter, a Semmelweis Egyetem egyes számú belgyógyászati klinikának egyetemi tanára. Kortárs. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tehát kezdjük a D-vitaminnal, azért is, mert engem meglepett az, hogy a nyár kellős közepén, ilyen elképesztő melegben, még mindig átlagban D-vitamin hiányosak vagyunk.
Hát igen, azért, mert sajnos a melegebben nem segít, hogy a D-vitamin hiány megszűnjön. A napfény,
a
az,
napfény
az igen, így van. Hát azért van ez, mert egy téli időszak után vagyunk, és télen a magyar lakosság 70-80% a D-vitamin hiányossá válik, hiszen a téli hónapokban, még ha süt a nap, szép idő van, akkor sem elegendő abban a napfényben levő ultravioletta sugárzás ahhoz, hogy elegendő D-vitamin keletkezzen a bőrünkben. Erre sajnos csak a június-július-augusztusi napfény elég a mi éghajlatunkon. Így aztán tulajdonképpen praktikusan majdnem mindenki D-vitamin hiányossá válik télen. Na most ugye a gond az, hogy nyáron is keveset megyünk napra, több okból.
Hát mert ezt tanultuk.
Hát igen, részben van egyfajta ilyen kondicionálás, hogy nehogy bőrrákunk legyen. Azért a kettő között nagy különbség van, ugyanis bőrrákunk akkor lesz, vagy annak a kockázata akkor nő, hogyha minden nap órákat fekszünk kinn a napon, vagy valamiért órákat tartózkodunk a napon. Ehhez képest viszont a D-vitaminunk, az mintegy 15 perc alatt elegendő mértékben, vagy mennyiségben keletkezik. Ha például elmegyünk, teszem azt bevásárolni, egy rövid ujjú blúzban, vagy ingben, egy rövid szoknyában, vagy shortban, tehát nem is kell teljes mértékben kitenni az egész testünket a napfénynek, csak mondjuk karunkat, arcunkat, lábunkat, és ez kb. 15 perc alatt a jelenleg időben elegendő D-vitamint képez arra a napra.
Teljesen mindegy, hogy ez délelőtti nap, déli nap, délutáni nap.
Hát majdnem mindegy tulajdonképpen. Ugye azt mondjuk, hogy 10 és 3 óra között van a legerősebb UV-sugárzás, akkor lehet, hogy 10 perc is elég, hogyha olyankor megyünk.
De tulajdonképpen az UV-sugárzás az kell ahhoz, hogy a D-vitamin termelődjön a szervezetünkben.
Igen, méghozzá ezen belül is az UVB-sugárzás, mert a bőrünkben a D-vitamin előanyaga az ennek a UV-sugárzásnak a segítségével alakul át, a D-vitaminná tulajdonképpen, és hát így a bőrünk ennek a megfelelő ugye képzési helye. Az is tudni kell persze, hogy ahogy öregszünk, a bőrünk egyre kevésbé vagy egyre kisebb hatékonysággal tud D-vitamint képezni. Tehát az idős emberek D-vitamin hiányában ez is benne van, hogy ők már nem tudnak olyan mértékben szintetizálni D-vitamint a bőrükben, mint mondjuk egy 20 éves.
És ennek mi az oka azért, mert valamilyen képességünk csökken, vagy a bőrünk vastagodik? Vagy
hát öregszik a bőrünk, így van, öregszik a bőrünk sok szempontból, és nehezebben hatol bele az UVB-sugárzás, az ott levő, hát hogy úgy mondjam, enzimrendszerek is elfáradnak, előregednek, és sajnos ilyen módon a hatékonyság csökken. Ez sajnos sok területen észrevehető, mondok egy másik példát, a felszívódásunk, a gyomorbérrendszerű is változik az öregedéssel.
Mit hívunk öregedésnek? 25 év pluszt, vagy hát, már ilyen szempontból, mondjuk egy endokrinológus mit hív öregedésnek?
Én azt gondolom, hogy ebben jelenleg ott tartunk, hogy a 60-65 év fölöttieknek lehet idősebb korosztálynak nevezni, és hát itt azért kimutatható az, hogy sok minden megváltozik élettanilag, például mondjuk a D-vitamin képzés a bőrben is.
És az öregedés, mint folyamat, az is csak 60-65 fölött nevezhető öregedési folyamatnak, vagy pedig egy változási folyamat egy bizonyos életkorában az embernek elindul, és akkor jó, hogyha ezeket tudomásul veszi és felkészül rá. Például
hát én azt gondolom, hogy igen, tehát tulajdonképpen...
És ez nagyjából mikortól van? Hát nyilván már, életmódtól is függ.
Attól is függ, majdnem azt kell mondanom, hogy ugye kifejlődik a szervezetünk teljes egészében olyan 25 éves korunkra, és onnantól öregszünk, akármilyen furcsán hangzik is, de onnantól már csak a különböző funkcióink csökkennek, fogynak.
Használjuk el.
használjuk el, így van. Na most az nagyon nem mindegy, hogy valaki eleve a 25 éves korig hogyan viselkedik, a génjeiben levő lehetőséget hogyan használja ki, mert hiába van genetikailag például az belénkódolva, hogy nagyon jó csontozatunk lesz mondjuk, de hogyha mi ezt a különböző életmódi szokásokkal rontjuk, akkor nem fogjuk elérni a lehetőségeinket. Aztán utána, 25 éves kor után pedig a meglevőt romboljuk. Kérdés megint, hogy milyen gyorsan. Ugye minél kevésbé romboljuk, annál egészségesebb öregséget fogunk megélni.
Ha visszamegyünk a D-vitaminhoz, hogy kevésbé romboljuk magunkat, az legalábbis nem olyan régóta köztudott, hogy mi mindenre jó a D-vitamin.
Ez így van.
Amiről nem tudtunk.
Igen, mert ugye nagyon sokáig, aki hallott a D-vitaminról, az tulajdonképpen az angol kórral hozta összefüggésben, mert hogy ugye a 19. század végén a ronda kapitalisták Angliában ugye kisgyerekeket dolgoztattak napi 16-18 órát.
Sötétben
nem láttak napfényt a gyerekek, és meggörbült a lábuk, és ez lett az angol kór, mert hogy valóban súlyos D-vitamin hiányban ugye csontlágyulás keletkezik, és hát elgörbülnek a végtagok. Nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy hát ez a D-vitamin legfontosabb szerepe, hogy ezt megakadályozza, keményét tegye a csontokat, hogy beépítse a kálciumot a csontba. Aztán persze kiderült az, hogy a D-vitamin az körülbelül 500 millió éve van jelen a Földön, megtalálható az egysejtű tengeri lényekben, hát nyilvánvalóan ott csontról nem beszélhetünk. 500 millió évvel ezelőtt tényleg, hát nem, hogy szárazföld sem volt, nem, hogy csont. Hát az derült ki aztán, hogy például az egysejtű lényekben a D-vitamin szerepe az az UV-sugárzástól való védelme a sejtnek. Mert hogy ő megfogja az UVB ugye, fotonokat, uh-huh. és ettől ezáltal megmenti a sejtet a roncsoló hatástól. Aztán később kiderült az, hogy a többsejtű ugye, szervezetekben a D-vitaminnak az alapvető szerepe az az, hogy a sejteknek a osztódását, szaporodását gátolja, de a sejteknek ugyanakkor a specializálódását, tehát hogy milyen típusú sejtlen, azt meg serkenti. És a kettőt összerakjuk, hogy a sejtek osztódását, szaporodását visszafogja. Viszont a specializálódás serkenti, ez gyakorlatilag egy daganatellenes hatás. És valóban, amikor ezt elkezdték vizsgálni, kiderült, hogy például D-vitamin hiányban kb. 30-35%-kal gyakoribbak a vastagbélrákok, aztán kiderült emlőrákról ugyanez, petefészekrákról, és egy sor egyéb rákról, egészen az agydaganatig, hogy ez gyakoribbá válik. Na hát ez egy nagyon fontos információ volt, és tulajdonképpen ennek mentén ma már olyan kísérletezések is vannak, hogy D-vitamin analógokat előállítsanak daganatkezelésre.
Uh-huh. És ez lehetséges, micsoda néhány... igazából a D-vitamin analóg? Tehát valamilyen olyan szer, ami a D-vitamin modellálja, amikor működik?
Igen, ugye az a probléma, hogy a D-vitamin egyúttal valóban segít a kálciumot felszívni a gyomor bérrendszerből. Na most az úgynevezett daganat ellenes hatáshoz nagyobb D-vitamin adagok kellenek, hogyha ezt sima mezei D-vitaminnal csináljuk, lehetséges.
Az mennyi a sima mezei D-vitamin egyébként? Mondjuk átlagosan.
Hogy milyen mennyisége?
Hát egy egyszerű magyar állampolgár.
Na, mennyi kellene?
Igen.
Hát egy egyszerű magyar állampolgárnak napi 1-2 ezer nemzetközi egység kellene.
És azt, ha átszámítjuk milligramra?
Hát azt 40-nel kell elosztani. Mikrogram lett belőle egyébként.
Mikrogram, igen.
Tehát az ugye akkor 25, hogy az ezret
25
nézzük, akkor
mikrogram
25, igen.
Per nap.
Igen. Uh-huh. És ugye az a dolognak a lényege, hogy a daganat gátláshoz tulajdonképpen ott nagyobb adagok kellenek, amelyek viszont, ha sima D-vitaminról beszélünk, akkor fokozzák a kálciumfelszívódást, és a vérben magasabb kálciumszintet okoznak, hiperkalciumját, ami nem jó. Uh-huh. Ezért az analóg az azt jelenti, hogy gyógyszergyárak úgy módosítják a D-vitamin vegyületet, hogy ezt a kálciumfelszívódó hatást ezt csökkentik, de a daganatellenes hatás megmaradjon.
A nagyobb mennyiségű D-vitaminról ugye valamikor azt tanultuk, hogy az nagyon káros, mert hiszen a D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Azóta kiderült róla, hogy nem is vitamin, hanem hormon.
Hát igen, most már inkább úgy szeretjük
hívni. Miért szeretjük úgy, hogy hormon?
Azért, mert számos hormonális hatása van. Ugye a hormon hatás az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a keletkezés helyétől távoli hatásokat ér el. Ugye az aktív D-vitamin, miután a bőrben ugye az alapmolekula elkészül, a májban egy módosítás történik rajta, majd ezt követően a vesében még egy, és így alakul ki az aktív, tehát a végső formája, ami aztán hat a sejtekre. És a májtól, vesétől függetlenül nagyon távoli hatásai vannak, hát ugye szinte minden szövetre hatnak, ahogy mondtam, daganat ellenesen, de például hormonrendszerben drámaian beavatkozik.
Hogy?
Például az inzulinnak a szintézisét fokozza, illetőleg az inzulin érzékenységet növeli a sejtekben. Magyarul jótékony hatása van a cukorbetegségre. Itt két dolgot kell különíteni. Az egyik az, amit gyerekeken vizsgáltak finnek, 11 ezer gyereket követtek hosszabb ideig, az egyik felük kapott D-vitamint, a másik nem, és az derült ki, hogyha pótoljuk a gyerekekben a D-vitamint, tehát nem hagyjuk, hogy D-vitamin hiányosak legyenek, akkor mintegy 80%-kal csökken az egyes típusú cukorbetegségnek a kialakulása. A kettes típusú vagy időskori, ugye ahogy régebben hívták, ott viszont lehet csökkenteni a cukorbetegségre adott gyógyszerek mennyiségét, hogyha pótoljuk a D-vitamint. De aztán más is van, ugye van a úgynevezett policisztás ovárium szindróma, hát ennek sajnos magyar neve nem nagyon van, ez amikor sok kis ciszta van a petefészekben, igen, és ez a leggyakoribb oka a női terméktelenségnek, ugye? Tehát egy gyakori dolog, nagyon sok magyar nőt is érint, és például itt is jelentős D-vitamin hiány van, és nagy adag D-vitaminnal nagyon sok esetben meg lehet oldani azt, hogy mégiscsak termelődjen petesejt, és akkor meg tudjanak termékenyülni ezek a nők is. De lehet tovább menni, vérnyomást befolyásolja, szívműködést befolyásolja. Nagyon érdekes, hogy fertőzéseket befolyásolja, és talán az egyik legérdekesebb dolog ez, ugyanis amíg mi nagyon odáig vagyunk a C-vitaminért, ugye mindenki össze elkezdi kilószám szedni, semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a C-vitamint, ami sokat szedünk, akkor kevesebb influenza lesz. Ezzel szemben arra van bizonyíték, hogy ha a D-vitamin hiányt megszüntetjük ősszel, akkor lényegesen kevésbé leszünk influenzások.
Folytatjuk Lakatos Péterrel néhány perc múlva.